Én a köztársaság.
Szervusztok, jó estét kívánok, ez a régen minden jobb volt. Itt van körünkben Balázs István.
Szép jó estét.
Ismeritek. Laska Pál,
forgatókönyvíró.
Baranyi Tomi, aki az Antal József Tudás Központnak a
kutatási vezetője, szervusztok.
Kutatási vezetője, és hát azon gondolkoztam, hogy lényegi nem tudom, hogy évtizedek óta nem volt ennyire sűrűhetünk, mert hát ugye kezdődött az amerikai válsághelyzettel, a PC-vel kapcsolatban, a biztonsági ilyet követelő tüntetésekkel, aztán hát jött a párizsi terrortámadás, aztán Csernyiséről kiderült, hogy hívfertőzött, tehát nemzetékén külső Tupper Halli, tehát
korunkszolom Hanks-e.
Korunk Charlie Sheen.
Ja, igen.
De mindent elmondtunk. De mi abba egyeztünk meg, hogy a PC-ről fogunk beszélgetni.
Hát és a politikai korrektség csak a...
Igen, a politikai korrektségről, az ezzel kapcsolatos problémákról, amit aztán persze sok mindenhez lehet kötni, mert ez egy népszerű tartalom jelenleg, hogy újra és újra szembe vetik, hogy ugye lehet-e, vagy egyáltalán kell-e, vagy lehet-e egyáltalán mondjuk PC módon beszélni például a párizsi terrortámadásról?
Ez egy nagyon jó kérdés.
Például.
Szerintem egyre inkább ott vagyunk, hogy lehet, egyre inkább lehet.
Mindenhogy lehet
beszélni. Mert ugye a PC-nek ez a fajta, inkább úgy mondom, hogy vadhajtása az kezd így szépen így letöredezni, és egyre inkább az a folyamat kezd mindenhol Európában is kialakulni, hogy lehet és kell beszélni politikai korrektségmentesen erről a problémáról, ami nem azt jelenti, hogy sértően. Nagyon nehéz ezt a középutat megtalálni, de egy rövid válaszom az, hogy szerintem lehet beszélni.
Kicsit előtte még ezt a PC, ami most ugye kirobbant az Egyesült Államokban, legalábbis amikor éppen kint voltam múlt héten, és a tévék tele voltak ezzel, tehát éppen nem egy mezőgazdasági eszközt reklámoztak Alabamából.
Ez olyan, amikor a horgászműsort megszakítják egy valamilyen véres akció miatt.
Teljes ez volt a fő téma, hogy újra és újra bevágtak és ezt tárgyalták. Egyébként fantasztikus, tehát ugye a Jeb Bush és a Donald Trump közti viták és csörték, tehát a...
Egyébként igen, de a jó is a Trumpot felhozta, tehát az ő sikeresség abban, hogy azért óriási igény van azért a nyugati társadalom, az amerikaiban is a politikai korrektségmentességre. Ez egy vákum, ez egy hiány, amit nem nagyon mernek kitölteni, és a Trump jött és kitöltötte maga tajparaszt módján, hát jó, és ez a ő sikere, ez ennek köszönhető.
Jó, de a politikai korrektséget, tehát lehet, hogy ez a különbség, hogy Európában torrente töri föl a politikai korrektséget, és akkor...
Tehát, hogy ott már viszont tényleg az a...
Hát a Donald Trump nincs sokkal messze torrentétől szerintem intellektuálisan.
De tehát, hogy egy elnök jelöltről és egy karikatúra figurát hasonlítunk most össze.
De hát Donald Trump is egy karikatúra, hát ez már a visszajövő második része óta tudjuk, azt tudjátok, hogy az volt a mintafigurája Biffnek, akkor nyílt meg a Trump pláza, és az írók, hát a hajszerkezetét, ha megnézed az idős Biffnek, az Donald Trump volt a minta, akkor kezdett sikeres lenni, úgyhogy olyan nagyon nem vagyunk messze a karikatúrától, hogyha Donald Trumpról beszélünk.
Úgy szerintem most így átugrottunk egy pár
dolgot egyébként,
nem azért, csak hogy szerintem egy rövid expozéban azért mondjuk el, hogy miről van szó. Tökre ki kell térni egyébként Donald Trumpra, és arról is, hogy miről és mennyire kell politikai korrektségmentesen beszélni. Ugye az alaptémánk az, hogy az amerikai egyetemeket megint olyan radikális hullámok rázzák meg, mint egyébként a 70-es években. Mondjuk fizikai erőszakra egyébként most még csak elvétve került sor, és még csak nagyon alacsony szinten. Minden esetre megint megy ez a radikális forrong, ugye gyakorlatilag az van, hogy két tábor alakult ki, az egyik, főleg radikális diákok, akik azt mondják, hogy az egyetemen biztonságos tereket kell kialakítani, olyan tereket, amik gyakorlatilag egy ilyen burkot képeznek, ahol a PC-t ad abszurdum viszik, ahol semmilyen akár verbális agresszió sem érheti őket. És a másik oldal pedig azt mondja, hogy igen, ez a PC túltolása, ez gyakorlatilag megszünteti a vitakultúrát az egyetemekkel, megszünteti az egyetemeket, mint az oktatás intézményeit. Ez nem... És teljesen igazuk van, de azért beszéljük meg, hogy igazuk van. És ennek... És egyébként ezen belül pedig az, hogy pontosan akkor mi ez a PC jelenség, mit várhatunk még, milyen politikai reakciók születtek erre, például Donald Trump, tehát szerintem itt rengeteg körbejárható téma van, és egyébként akár még a párizsi események európai megtárgyalása is ide tartozik. Szóval először is PC,
pro és kontra, tehát igazából leginkább, hogy a PC-ről beszélünk, akkor még európai szinten a leginkább, meg kezdjük inkább a negatív hatásait érezni, a vadhajtásait. Egy kicsit nekem arra hasonlít ez is, hogy, és csak, hogy hova vezet az a vonal, amit ezek az egyetemisták elindítottak, hogy nézd meg Európa milyen állapotban van. Tehát a PC oda vezet, hogy teljesen leépíti mindenféle zavaros szabadság eszmék nevében a közösségeknek a védekező képességét, például Európa konkrétan, és ezáltal a legkisebb betegség is akár életveszélyes lehet. Ez kicsit hasonlít az AIDS-re, hogyha már a Charlie Sheen-t fölhoztad.
Ez
egy innovatív, igen. Susan Sontag.
Tehát egy picit a Charlie Sheen-hez tudnám hasonlítani, Charlie Sheen állapotához tudnám hasonlítani most az Európa állapotát, és ez a PC-nek azokat egy legyengültséget, egy védekező mechanizmus teljes elsorvadását eredményezi, ez a fajta PC-nek az elterjedése, ennek az eredményét.
Ide így nem mennék, ha értem a Wittgenstein-i hatást, hogy
kérem?
Amit nem most mondanám, hogy ugye, amit meg tudunk fogalmazni, arról tudunk beszélni, és amire nincsenek fogalmaink, az nincs.
Maradjunk csendben róla.
És ez így van.
Igen.
És hogy itt azért, tehát pusztán azért, mert egyfajta beszédmodort lett uralkodóvá elsősorban 80-as évek végétől, 90-es évek elejétől. Nem gondolnám, hogy Európa minden problémája ebből fakad.
Ezt szó se ró, szó, én sem ezt mondtam, ez szó sincs erről. Az egyik legnagyobb problémája ez. Számos másik.
Nem hinném, hogy Európa egyik legnagyobb problémája ez lenne.
Na, így már nem értek egyet viszont.
Jó, én szerintem ez egy elég nagy probléma. És ugye most abban a rossz helyzetben vagyunk, hogy igazából szerintem mindenki egyetért abban, hogy ami az amerikai egyetemeken zajlik, az borzalmas.
Pont ez
és tényleg, ahogy írtam is nektek, hogy gyakorlatilag egy elvetemültebb South Park részre hasonlít,
ami
az egyetemeken folyik. Tehát ez valószínűleg nagyon nehezen védhető még ilyen liberális oldalról is. Egyébként egy nagyon jó példa.
Egyébként nem is védik, csak hogy hát ez nem olyan, tehát amikor hozod a hasonlatokat, mondjuk a South Parkot nekik, akik képviselik ezt a a PC beszédet, akkor így mindig egy ilyen elterelést érzek, hogy hát ez azért nem olyan, mert. És akkor onnantól fogva teljesen másról beszélünk.
Igen,
tehát ez egy nagyon jellemző technikai védekező technika.
Diskurzív módszerrel beszélünk a társadalmi elnyomásról, ami azért jó, mert nem érti senki. Hogy gyakorlatilag igen, akkor visszatérünk az alapokhoz. De hogy beszéljünk talán egy kicsit egyébként az alapokról is, hogy akkor ez a politikai korrektség, ez hogyan indult, és
hát
volt
ennek,
először volt-e relevanciája egyáltalán?
Legelőször ez a fogalom, ha jól emlékszem, ez Mao Tse-tung vörös könyvében volt, ez így ebben az összefüggés. Nyilván kicsit másabb összefüggésben, mint ahogy ez ma használni szokás, de mint fogalom az ott jelent meg először, és onnan vették át a 68-as balos radikálisok a saját szókincsükbe, és ők terjesztették ki.
Tehát egyébként biztos, hogy hát ugye, kínai eredetiből nagyon jól tudták, hogy mit jelentik.
A 68-asok már maoist,
vállalta maoist.
Pillanatokat eljutunk.
De hogy egyébként történészként mondom egyébként, hogy gyakorlatilag, tehát nem tudom, 80-as évekig olyan nagyon sok, tehát rengeteg sötét folt volt azért a maoéknak a tevékenységében. Tehát az, hogy a 68-asok így up to date nem tudták azért, hogy mi folyik Kínában, az egészen biztos. Tehát csak azt mondom, hogy ez biztos már leve egy félreinterpretálás.
Hát igen, az olyan, mint amikor azt mondjuk, hogy hát igen, azt hittük, hogy hát ugye a kommunizmus is jót akart, persze, de ez az, amivel szerintem nem lehet.
Polgárjogi mozgalmak kapcsán kapta azt a fajta jelentés többletet, amit még ma is értünk alatta. És az a fajta, ugye elsősorban amerikai Egyesült Államok beli eredetű fogalomkészletemben benne van nagyon sok minden az angol szász középosztálynak az az eredendő bűntudata, hogy kiirtott az indiánokat és verte a négereket. Onnantól kezdve a különböző, egyébként még akkor is folyamatosan áradó bevándorlókkal szembeni jóság és egyfajta befogadó attitűd, aminek ellene dolgozott például ugye még annak idején a teljes FBI, hogy mindig folyamatosan olyan tetteseket találtak, akik bevándorlók voltak, Sacco és Vanzetti ügy még 21-ből, és innen kialakult egyfajta olyan igény, hogy meg kellene változtatni a különböző attitűdöket, a különböző hozzáállásokat a kisebbségekhez, és aminek eredménye például a 70-es évek Blaxploitation, fekete mozi hulláma, amikor feketék a főszereplők, fekete rendező, fekete író van, de a producer fehér, aki finanszírozza, és akihez jön a bevétel.
De akkor lényegében mondhatjuk azt, hogy a PC az a felvilágosult abszolutizmusnak egy utolsó maradványa?
Én nem egyet tudok érteni ezzel.
A szabadság diktatúrája, ahogy a Robespierre-ig fogalmazták.
Nem, egyébként szerintem ez egy végtelenül jó hasonlat egyébként, és egyébként ez nagyon érdekes, most úgy alakult, hogy ebben a fél évben egyébként én kevésbé 20. századi, semmint inkább 19. századi órákat tartok, és rendkívül érdekes, hogy a felvilágosodás önmagában, ugye ez általában ezért egy ilyen pozitív jelzőnek szokott számítani, és nagyon érdekes, hogy egy ilyen jelzővel ugye hozzáteszik, hogy felvilágosult, és ugye az az, amit ugye már azért lehet bírálni, meg ilyesmi, és amikor így följön a figyelmet mondjuk egy-két a diákoknak, hogy ez a két dolog, azért ez valahol egytőről fakad, és igaz ugyan, hogy mondjuk a földrajzi kiterjedtsége az egy más szokott lenni, meg a társadalmi kiterjedtsége is, azért a felvilágosodás önmagában azért egy meglehetősen agresszív politikai jelenség volt, és ez teljesen új információ mindenkinek, ami oké, mert hogy egyetemi hallgatók, viszont szerintem egyébként így a közéletben ez például nem terjedt el, hogy ez a felvilágosodásnak is ez több oldala van, és ez a zsarnoki felvilágosodás, ez a majd mi megmondjuk 3-4-12-en, amelyik nagyon hasonlítéket a Lenini élcsapatra is, hogy mi lesz jó a népnek. Azért ez nagyon, nagyon erősen tetten érhető egyébként ebben a tengeren túli liberalizmusban, ami azt a PC-t kitermelte szerintem. Tényleg ez a vélemény terror. Hogy ja, persze, annyira toleránsnak
kell... Demokrácia fasizmusa.
Igen, annyira toleránsnak kell lenni minden szemben. Hogyha nem vagy elég PC, akkor viszont kiközösítelek.
Ha nem vagy elég szabad.
Ha nem vagy elég szabad. Igen. És azért ez egyébként tényleg egy orwelliánus gondolathoz vezet, a gondolatrendőrséghez.
Igen, ezért saját farkában rapó kígyó esete ez.
Hogyha ad abszurdum visszük, akkor ez tényleg saját farkában harapó kígyó. Egyébként a PC-nek még viszonylag korai 80-as évek beli kritikusa volt ez Alan Bloom, és nagyon érdekeset mondott, és kérdezem, hogy tényleg mit gondoltok, hogy ugye végülis és az egész, ugye ez a The Closing of the American Mind című könyve, az gyakorlatilag az egész erre van fölépítve. Ugye az már akkor kibontakozó multikulturalizmust, meg PC kultúrát támadta, szerintem intellektuálisan nagyon magas szinten, és gyakorlatilag azzal érvelt, hogy a politikai korrektség, liberalizmus, multikultúra, az a baj, hogy az korrektség ellenes, kultúra ellenes, mivel hogy mindent egy ilyen teljesen semmit mondó identitás nélküli valamivé.
Igen, egy ilyen kilúgozott valami, egy ilyen tartalmatlan vákum.
Hát, hogyha mindennek ugyanaz az értéke, akkor valójában nincs semminek értéke.
Akkor mindennek nulla az értéke.
Igen.
Mondanám a matematikus bátyám. Igen.
És például az amerikai közoktatásban is, tehát, hogy amikor minden egyes kisebbségnek a kultúráját ugyanolyan időtartamban kell bemutatni, azzal, meg hát ugye az a probléma, hogy 19. századi gambiai költészet nincs. Ellentétben.
Igen, tehát értékes.
Ez most elég súnya volt tőle.
Nem, arra gondolok, Pari, hogy minden kultúrának van egy ilyen érték, olyan szabadban érték, hogy egy ilyen rendelkezésre álló mennyiség. És akkor nem ebből indul ki, nem ebből a mennyiség egymáshoz viszonyított arányából indul ki, hanem mindegyiket egy ilyen mércével így szépen így ugyanakkorára próbálja. Amiben nincs akkora, azt megpróbálja akkorára felnagyítani, hogy ugyanakkor legyen, mint amiből egyébként több van. Tehát ez egy hamis
mért. Krokrutészágy. Igen.
Biztos van erre valami speciális kifejezés, csak most nem...
De igen, de abszolút pont erre gondol Alan Bloom is, hogy ezért kultúra ellenes, mert hogyha kialakítunk egy olyan állami, szekuláris kultúrát, ami annyira inkluzív, hogy mindenkinek megtaláljuk a legkisebb közös többszörös, akkor azt találjuk, hogy ez a legkisebb közös többszörös igazából nulla. És nem jön létre valóban a társadalom olyan egysége, hogy
nem arányos.
Identitással rendelkező politikai közösségek kompromisszumából jön létre a társadalom, hanem gyakorlatilag az van, hogy ez a atomizálás és kilúgozás. Gyakorlatilag ez a kritikának a lényege. Tehát ezért, amikor én ezt látom az amerikai egyetemeken, akkor én például rögtön Ellen Bloomra gondoltam, és arra, hogy ez a PC nem egy eredendően rossz dolog-e. De ugyanakkor mi már beszélgettünk.
Alapvetően egy picit, hogy pro is érveljünk, azért a PC-nek azért vannak teljesítménye, és vannak jó teljesítménye, tehát azért elsősorban nagyon, nagyon sok jó olyan dolgot kiiktatottam a közbeszédből, aminek ma már mi már nem nagyon látjuk a példát. Például az, hogy mondjuk a 80-as években a Ronald Reagan mondjuk megengedett magának egy sajtótájékoztatón olyan mondatot, hogy az amerikaiaknak joga van ahhoz, hogy ne adják el a házukat egy feketének, vagy egy négernek, szerintem pont a néger szót használta. Tehát igazából ez ma már, ha mondjuk fehér elnök lenne, sem hangozhatna el így, még egy államtitkártól sem. Tehát azonnal elvesztené a munkáját, és talán azt gondolom, hogy ez a PC-nek az érdeme. Ez a kevés jó pozitív irányú teljesítménye a PC-nek. Szerintem azért sok dolgot, hogy ezek bizonyos elemek eltűntek. Tehát ez még Magyarországon nem nagyon jellemző, mert azért mondjuk, amikor egy jobboldali képviselő két pofára buzizik, még azt mindig mai napig tapasztaljuk, de azért itt is azért kezd kialakulni egy olyan közéleti kultúra, hogy ez azért mondjuk már kezd ciki lenni, már nekik is. Tehát azért itt is azért még van tennivaló Magyarországon elsősorban, de Amerikában például ezek már teljesen eltűntek. Ez a pozitív teljesítmény, és ez létezik. Ez azért, ezt nem szabad, ezt nem lehet elhazudni. Csak manapság inkább most már a vadhajtásai azok, amik kellemetlenkednek.
Jegyzőkém kedvére az, hogy jegyezem meg, hogy Ronald Reagannél senki nem nevezett ki több színes bőrű amerikai csak a kormányában, se a szövetségi
hivatalokban. Világos, de ezzel nem lehet megoldani. Tehát ez nem az van, hogy akkor mennyiségre teljesítettem a kvótát, és akkor megvan pipálva. Tehát ott azért ez nem ilyen egyszerű.
Ez kicsit nem ilyen egyszerű, de gondolom, a Reagan...
Jó, de részben ennek egyébként önoka is lehetnek, nem? Hogy mondjuk a 80-as évekre termelődött ki egy olyan fekete, afroamerikai, nem tudom, hogy kell szép PC-ben
most formadni. Már talán afrikai-amerikai.
Tehát egy olyan értelmiségi elit, amely már szerepet kapott mondjuk kormányokban, nem?
Jó, de
mondjuk az 50-es években még az egyetemi hallgatás,
ez az egyetemi tanulmányok, hogy tisztítását nem lehet ezzel próbálni, hogy teljesítek egy kvótát, hogy mondjuk 15-ből 6 államtitkár fekete, és akkor ki van pipálva. Ezt ezzel nem lehet, de tény, hogy...
Meg akkor hol maradnak?
Ezért nem hiszek a női kvótában például én.
Hispánok, hol maradnak az ázsiaiak?
Ezért képzeljétek el, hogyha bejelenten az elnök, hogy a kormányban kineveztem két buzit, úgyhogy most
ott van a kanadai kormány például.
A kanadai kormány nagyon jó, szerintem ebből a szempontból akár még beszélhetnek.
Az említ csak egy mondat az előtt, hogy ezért nem hiszek például a női kvótában, mert az, hogy mondjuk kinevezdénk mondjuk 3 nőminisztert, az attól nem lesz a közbeszéd, nem lesz PC-b. Egyszerűen az van, hogyha elkezdünk beszélni érdemben a családon belüli erőszakról, az, hogy a nők miért keresnek kevesebbet, miért csak 70% a férfiak fizetésnek egy olyan állásban. Amikor majd erről kezdünk a közbeszédben beszélni, az lesz akkor, annak lesz értelme, azzal nem tudjuk a PC-t kipipálni, hogy 3 miniszter nő.
Főleg egyébként
ez mennyiségi adat, semmi több.
Főleg egyébként, hogyha követjük ezt a diskurzív társadalom elméleti módszertant, akkor azt mondhatjuk, hogy semmi se tárgyasítja annyira egyébként a nőket és a kisebbséget, mint hogyha kvótaként kezeljük.
Pont erről beszélek.
Szerestem 3 csajt, tehát ez gyakorlatilag a legegypontnullásabb szexizmushoz közelít
nyilván,
igazából.
De
tehát.
Azért még 22-ben Bethlen a választójogi törvényjavaslatát azzal indokolta, hogy a nők még nem érettek a politikai szereplésre. Az mondjuk más kérdés, hogy mondjuk Génagyné vagy Selmeci Gabriel azért hajlamos alátámasztani ezt a gondolatot, de...
Elhatárolódunk.
Bocsánat.
És most reklám!
Ebben a stúdióban már elhangzottak ennek kemények kifejezések is.
Akkor is elhatárolódtunk.
Így is van. Így is kell. És például ma, hogyha egy magyar női politikus most már hál' Istennek egyre többen és egyre sokszínűbben nyilatkoznak, de a nagy többség az még mindig úgy nyilatkozik, mint egy férfi, csak éppen vékonyabb hangja van. De mást mond.
Hát mondjuk a Margaret Thatcher, mondjuk ez igaz, aki a kormánya egyetlen férfi tagja volt.
Egyetlen férfi a kormánya. De például egy Fidesz parlamenti képviselő nőt, Pelszné Gál Ildikó, aki mondjuk Európa parlamenti képviselő, vagy akár az imént említett Selmeci Gabrielát, hogyha elolvasod a nyilatkozatot, és nem tudod, hogy ki mondta, csak maga az idézet van előtted, fel se tűnik, hogy ezt most ő mondta, vagy nem.
Hát figyelj,
nem tudom. Fel kéne tűnnie?
Pont ez az, hogy kellene, hogy egy gondolatban, vagy egy elvben fel kellene tűnni, az, hogy ezt egy nő mondta, vagy egy férfi.
Szerintem nem baj, hogy feltűnik. Tehát, hogy pont ez, amiről beszéltünk, hogyha, mint Ellen Bloom is mond, hogyha ha mindenki PC, mindenki multikulti, akkor viszont senki se hispán, senki se indián, senki se fehér, és úgy vesztünk, elveszítjük az identitást, ami érték, és azt gondolom, hogy egyébként nem olyan, tehát szerintem az nem feltétlenül szexizmus, hogyha azt mondjuk, hogy egyáltalán nem baj, hogyha mondjuk egy politikus nyilatkozatán látszik, hogy ez egy nő. Nem vagyok annyira érzékeny, hogy ezt mondjuk olvasás
kiszúrja. De az nem feltétlenül politikai érték, hogy valaki nő. Szerintem. Abban a politika az nem tesz hozzá érdemben, a politika az aláhúzom. Nem a
szociálpolitikához talán hozzátesz.
Én szerintem az attól, hogy magát hozzátesz, igen.
Tehát van olyan politika, a politikának olyan része, amihez hozzátesz. Ez az egész politikához is hozzátesz.
Nem, tehát mondjuk a családpolitikához hasonló. Csak egy történet mondanék, hogy a DNS Valéria volt a első női bölcsészdoktor Magyarországon, amúgy ilyen bozgászis színháznak, a táncművészetnek egyik alapítója, meg Gallé Körös volt, és az egyik feminizmusnak az egyik korai képviselője Magyarországon, de egyfajta ilyen jobboldali feminizmus, vagy egy ilyen konzervatívabb feminizmus, ha lehet ezt így mondani.
Tökre
és a 20. század elején, ugye, amikor megjelent feminizmus mozgalma Magyarországon, akkor volt ugye Glücklich Vilma és Bédi Simmer Róza, ezek a klasszikus, ilyen offenzív feministák, akik...
Bocsánat.
akik ugye hatalmas botrányt okoztak azzal, mert hogy a feminista gyűlésen ugye azt képviselték, hogy a nőknek választókat kell kapni, meg helyben, meg a közéletben szerepet kell jutatni, mert hogy tudják ugyanazt tudják, mint a férfiak. És ez problémát okozott a korban, mert hogy ez elképzelhetetlen volt, egyszerűen az egész ilyen episztémében nem volt ez benne, hogy a nő tudhatja ugyanazt, mint egy férfi.
És járunk a hanyas években?
Várja, 1910-es évek.
Igen.
És erre a DNS Valéria azt mondta, hogy ő is elment, csak már nem mutatta el a magáét, és azt mondta, hogy hát pedig a nőnek nem azért van helye a közéletben, mert hogy ugyanazt tudja, mint egy férfi, hanem pont azért, mert teljesen más.
Tök más tud, igen.
De ez politikailag más?
Szerintem
az, hogy más az életben, az oké, persze, hogy más.
Attitűd.
Szerintem más.
Jó. Más feladatot tölt be a családban, a munkahelyén.
Ott igen, de a politikában mit tölt be?
Hogyha a politika a munkahelye, akkor értelemszerűen ott is. Ott is.
Jó,
az a kell menni a gyerekekhez, hogyha nem tudja megszervezni, neki kell.
De most csak a közéleti szempontjából, tehát mivel...
Máshogy nyilatkozik.
Egy beszédben, ha elolvasod, akkor miből jössz rá, miből kéne rájönni, hogy az egy nő fogja elmondani, vagy egy
férfi? Nem feltétlenül mindig rá kell jönni, de úgy
át. Tehát mondjuk csak egy beszédre beszélek, ami a nyilvánosság felé, most a privát részt hagyjuk, ami a köz felét irányul, tehát abból, hogy jössz rá, csak az olvasott szövegből. Kérdezem.
Speciális szakpolitikai kérdésekben.
Igen, szakpolitikában nem lehet rájönni.
Nem tudom, hogy sok minden benne kapcsolatban.
Jó, oké. Okay. Egyáltalán az, hogy kit képvisel, igen, hogy képviseli, igen, milyen attitűddel, milyen témaválasztásai vannak, és szerintem ebben lehet, és szerintem igazából szerintem az lenne az ideális, hogy ez tényleg átjönne. Különösen úgy egyébként, hogy a családpolitika, meg a... Most ez egy iszonyatosan csúnya műszó, de nőpolitika az egy tök fontos kérdés. Tehát, hogy a nők, akiknek ugye társadalom fele, és akiknek biológiailag szülniük kell, és máshogy működik a testük, és közben dolgozni is kell, azoknak egészen más problémái vannak, és egyébként ezt a férfi társadalom egy csomószor, és a munkavilága tényleg baromira nem veszi figyelembe, és amikor ez szóba kerül, akkor pedig mindig van a kvótázás, vagy pedig tényleg elmegyünk ebbe a szélső bal irányba, hogy akkor minden társadalmi struktúrát és minden nemet le kell bontani. Ezt nem kell lebontani, csak nekik is kell egy épeszű érdekképviselet, és szerintem ez a női politikusok.
De az a kérdés, hogy mondjuk egy cégvezetőnek vagy egy cégnek nincs-e joga, mert hogy egyébként szerintem van joga ahhoz, hogy különbséget ilyen férfi és női munkavállalók között. Az alapján, hogy az egyiknek el kell mennie szülni, és mondjuk ki tud.
A skandináv cégeknek nem elsősorban a férfi vezetők miatt van minden cég mellett egy óvoda, direkt azért, hogy a ott dolgozó nők le tudják tenni a gyereket, és hogyha kell, akkor 10 percre ki tudjanak menni, uh-huh. és meg rá tudjanak nézni a gyerekre, ad neki 2 puszit, és utána megy vissza dolgozni.
Szerintem igen, ez így van. Szerintem eleve szerintem gazdaságilag is valószínűleg butaság kizsákmányolni a nőket, csak rövid távon éri meg valószínűleg. Ez az egyik dolog. A másik pedig az, hogy az államnak igenis joga és kötelessége bizonyos dolgokat betartatni, és annyi hülyeséget betartatnak, hogy erre igazán odafigyelhetnének egyébként például egy csomószor egy kicsit jobban. Tehát igen, az világos, hogy a cég az valahol egy magántulajdon, és a magántulajdonomat valahogy igazából úgy igazgatom, ahogy, de hogyha te azt mondod, hogy egyébként az államnak joga van egyébként 2 percenként mindenféle jogcímen mindenféle pénzeket beszedni, akkor igazán beszedhet azon a címen is, hogy igen, büntetés azért, mert te nem érvényesíted azokat a társadalmi elveket, amiket én fontosnak tartok.
Na, de csak legalább... te most ezzel a PC mellett is foglaltál állást, nem? Tehát, hogy az államnak joga van beavatkozni.
De a PC ez nem egy eleve
de hogy én egy nagyon fontos megkülönböztetés akartam majd... Akartam majd tenni egyébként, csak hogy, de mondjuk nem baj, akkor lehet, hogy ezt most mondom is, és akkor egy kicsit visszakanyarodunk az eredeti témánkhoz. Azt gondolom, hogy jó, nekem ellenérzéseim vannak egyébként ezzel a korai PC-vel kapcsolatban is, de azért szerintem egy nagyon fontos megkülönböztetéstétel tehetünk, hogy a PC-skedés, ami ellen irányul, az valódi hatalmi elnyomó struktúrák állnak-e, vagy pedig csak pusztán interpersonális kapcsolatok. Mondom, mi a különbség, ugye mostani egyetemi diákok ugye azt nehezményezik, hogy az egész balhé azon tört ki, hogy Halloween-kor az egyik diák indiánnak öltözött be, és ezt valaki rendkívül sértőnek érezte. Mondjuk én azon kuncogok egy kicsit, hogy valószínűleg nem egy indián, hiszen ők nem hiszem, hogy keleti parti egyetemekre járnak. Viszont valaki ezt baromi sértőnek találta, és a fehér faj dominanciájának az újbóli megerősítésére, és nem tudom micsoda.
Igen, ez az őrölt, amikor megjelentek a német foci VB-ben a német zászlók tömegesen, és akkor egyből elkezdtek ugyanezt a hisztit, hogy támad a fasizmus ismét.
Igen, meg amikor ugye ott volt a német válogatottnak az a szerencsétlen tánca, hogy így jár a gaucsó, így jár a német, és akkor erre rögtön rasszistát kiáltottak, holott szerintem az, hogy szerintem az egy tök szerethető dolog is tud lenni, hogyha valakit emlékeztetnek a saját identitás sára. Még akkor, szerintem ebben nem volt semmi különösebben sértő. Volt benne egy kis triumfalizmus, de nyilvánvalóan azért megyettek.
De hát persze, de most egy futballmeccs, egy sporteseményen mi legyen, hogyha nyer egy csapat, mint nem triumf, az mi legyen, ha nem triumfalista?
Tök világos.
Milyen alapon a gólörömet is be lehet tiltani, hiszen
persze, az sértő.
Megsérted a legyőző csapatot. Ez ide vezet.
De én pont ezt mondom, hogy szerintem az egy ilyen világos különbségtétel, hogyha van mögötte egy valódi hatalmi, egy elnyomó hatalmi struktúra, tehát hogy tényleg azt mondom, hogy egyébként ezen az egyetemen borzalmasan bántak egyébként az indián diákokkal, és mindenféle kifinomult pontrendszerekkel próbálták őket mindenhogy, akkor azt mondom, hogy igen, akkor indiánnak költözni tényleg egy elég ízléstelen dolog.
Tehát mert van egy másodlagos tartalma esetleg.
Mert van egy másodlagos tartalma, de az amerikai egyetemeken a megkülönböztetés igazából inkább pozitív, a különböző kvótarendszereknek stb. Köszönhetően, és igazából akinek semmilyen plusz pontja nincsen amiatt, mert az a white trash, tehát az a szegény műveltségileg elmaradott fehér, aki valahogy esetleg mégis bekerül az egyetemekre. Leginkább sportteljesítmény alapján. Ők a leghátrányosabb csoport, nem az indián, nem a fekete, ők a leghátrányosabb csoport, és mivel a hatalmi struktúrák rohadtul nem támasztják alá egyébként azt, amiről ez a PC szól, ezért teljes mértékben jogtalan igazából szerintem, és még ugye a 70-es években egyébként tényleg volt egy elnyomó struktúra a feketékkel szemben, mint ahogy volt, az, akkor azt mondom, hogy akkor inkább érdemes elgondolni, hogy ebbe van valami jogosság, de hogyha ez teljesen elválik a valóságtól, de azt mondom, hogy amik hatalmi struktúrákat bontogatunk, az egy egész más kérdés, mint amikor az épeszű beszédet akarjuk leépíteni, meg az épeszű társadalmi kapcsolatokat. Tehát, hogy szerintem ez egy tök jó megkülönböztetés, hogyha azt akarjuk mondani egyáltalán, hogy van jó PC, akkor az ország.
Mondjuk négernek nem szoktak beöltözni az egyetemeket.
Mondjuk négernek, de hogy egyébként meg szerintem akár...
Mert láttam a Halálos Fegyver főszereplőit úgy, hogy a fekete csávó beöltözött Rixnek, a fehér csávó majd...
Jó, de ez a hogy ne éld az életet című,
de hogy miért ne lehetne beöltözni?
Az utolsó részben így öltöznek be.
De egyébként nem lehetne beöltözni négernek, de mondjuk ilyen klasszikusnak, hogy ilyen csont van.
Ti olvastátok, általános iskolában nektek volt olvasókönyv a Rémusz bácsi meséi? Ugye nekem az volt, azért egy amerikai fekete öreg bácsi mesét mond egy fehér kisfiúnak, és mindig elmond egy mesét, és ez egy olvasókönyvnek a tartalma volt, és emlékszem, hogy ilyen elképzelésbeli problémák voltak az osztályban, hogy egy fekete, egy néger bácsi az hogy, és mert mindenáron Magyarországon képzeltük el, tudod, mert ugye addig terjedt a fantáziánk, és így nem igazán a megértésen ezeknek a dolgoknak nehézkesen ment, emlékszem.
Igen, és szerintem egyébként
volt,
egy csomó
ez valami magánakció volt nekünk akkor az iskolában szerint, de mi abból tanultunk olvasni.
Igen.
Ez
igen.
80-as évek.
Hát a pedagógusok szabadtan könyvválasztásának egy kiváló példája 85-ből.
Igen, furcsa volt az akkor.
Na is be lehet öltözni négernek? Egy Halloweenkor?
Miért te lehet?
De mondjuk egy fűszoknyás, egy ilyen arhetipizált
bácsi. Mondjuk egy texasi egyetemen, tagozatba gondolod?
Mondjuk egy texasi egyetemen, vagy egy Dél-Karolina egyetemen, az lehet, hogy még ma is.
Igen, nyilván.
Bár mondjuk nem biztos, hogy keresztet fognak gyújtogatni az ablakod alatt.
Tehát a kulturális kontextusában is az adott helyi értéken kell kezelni.
Igen. De nyilván Bostonban azért ez máshogy veszi ki magát, mint Austinban.
Igen, csak hogy azt mondom, hogy ezek végül is ilyen gyakorlatilag irodalmi karakterek. És amit még így nagyon furcsának találok ebben az egész egyetemi balhéban, az, hogy igazából az intenció nincsen megvizsgálva. Tehát azt mondják, hogy te ne beszélj, ne esd ki ezt a szót, azt a szót, meg amazt a szót, és igazából tökre nem érdekel, hogy engem meg akarsz ezzel sértani, vagy nem pedig.
És ezek a szavak egyébként abszolút felcserélhetőek, mert például, hogyha valaki nem a zsidózásból van tiltva, akkor elkezd Galicián erezni, meg hasonló.
Igen, tehát kódrendszerűen.
Tudjuk, kikről van szó.
Ez a veszélyes, hogy megint nem exakt, és így azt mondsz, mindenki a saját kis félelmeit rakja bele, és akkor ezáltal még túllő azon, mintha eredetileg mondott volna, mert olyan lemegzés elér vele, akiket esetleg nem akart.
A szubkultúrával kialakul egy ilyen összakacsintás, amit egyébként korábban így meg lehetett mondani. Most viszont úgy, hát tudod, mi haverok tudjuk, mi jó fejek vagyunk, és mi tudjuk, mi a helyzet. És innentől kezdve meg ez, hogyha ezt a hógolyót elindítjuk, akkor hova vezetne ez?
Arról nem is beszélve egyébként, hogy ezt szerintem...
Tudjuk hova,
menjünk is haza. De arról nem is beszélve egyébként, szerintem, hogy ez így tökre táptalajt szolgáltathat egyébként ilyen, ezekhez az ilyen teljesen elvatult, összeesküvés elméleteken alapuló történelem szemléleteknek, hiszen, hogyha igazából nem ők uralnák a világot, akkor miért ne lenne szabad kiejteni a nevüket? Tehát, hogy akkor mégis miért ne? Tehát ezek a tiltások...
Isten nevét se szabadott volt kiejteni a Bibliában.
És ez szerintem ebből a szempontból egy társadalmilag végtelen destruktív egyébként. Ebből a szempontból is.
Igen.
Köszönöm.
Teljes mértékben. Tehát, akkor mondjuk a terrortámadással, meg az egész... Kérdünk át akkor erre az európai témára, itt az amerikai PC-vel kapcsolatban. Erről mi az álláspont?
Pro vagy kontra? Mondjuk itt inkább csak kontra a véleményed szerintem. Egyelőre legalábbis amióta tart egy hete ez a beszéd Magyarország is meg nemzetközi szinten is erről a dologról. Pro érveket nem tudok a PC mellett fölhozni, elsősorban a kontra arcát mutatja.
Szerintem egy fontos distinkció az iszlám vallás és az iszlám állam közti különbségtétel.
Megint arról kezdünk, ami ebből nektek igazad van, de megint nem úgy kezdjük el a beszélgetést, hogy az összefüggések, hanem az elválasztások. Tehát ami kétségtelenül fontos dolog, és ezzel nem azt akarom mondani, hogy az iszlám egyenlő iszlám, mert természetesen nem. Természetesen mindnek felett nem. De megint az áttétes összefüggések, akár a migrációval kapcsolatban, ezek szerintem olyan problémák, amiket meg kell beszélni, és nem biztos, hogy úgy kell kezdeni, hogy mik nem, hanem az, hogy ők mik esetleg mik igen.
Aztán vagy azok,
nem lehet így kijelenteni.
Nem az, hogy egyáltalán
az összefüggés viszont áttételesen, mert szerintem egyszerűen létezik, mondom áttétesen.
Jó, kérdezem.
De Isten őriz, hogy bármi olyasmit állítsunk, hogy ezek között ezeknek a x százaléka terrorista, mert természetesen nem.
De hogy kik ezek? Mert ugye ők, vagy nem tudom, akik elkövették ezeket a merényleteket, ugye nem Szíriából érkeznek, ezek nem migránsok, hanem európai második vagy harmad generációs fiatalok, akik egyébként radikalizálódnak, és ez egyébként jellemző minden bevándorló közösségre, hogy még az első generációhoz felemelkedésként éli meg a beilleszkedést. A ugye? Második vagy a harmadik már csak azt érzi, hogy hátrányos helyzetbe kerül egy
társadalomban. Hát, mert az a tehát ő már nem tudja, hogy milyen volt, amikor igen. nem beszélhetett szabadon, folyamatosan elnyomták. És ami elől eljöttek a szülők.
Tehát nem sikerült az, amit azt gondolták, hogy igen. sikerülni fog, hogy a már a gyere, a te gyereked már egy szép boldog világban fog fel.
De és, ez a PC, teljes... és ez a PC felelősség ebben az egész helyzetben, igen. hogy mondjuk ezt nem most arról van szó, hanem hogy 10-20 évvel ezelőtt nem kezdték el, nem tudom egyébként, nagyon kevés az információm ezzel kapcsolatban.
Az egész az úgy kezdődik, hogy Franciaországot illetően, hogy 1973-ban, ha jól emlékszem, hoztak egy törvényt, ami azt jelentette, hogy a gyarmati területekről be lehetett költözni a központba, a centrumba. Ugye nagyon hasonlít ez ahhoz a mozgáshoz, ami a Római Birodalmak is egy picit megroppantotta. Ugye ez hasonlít, ami összeroppantotta a Római Birodalmat, hogy őt is a provinciák felül indult a központ felszámolása. Most is egy picit hasonló folyamat zajlódik le, hogy elkezdenek a provinciákból, a tartományokból be a központba a tömegek, és ott elkezdenek zűröket csinálni. Tehát maga a folyamat nagy kísérletésen hasonlít erre, és most az a baj, hogy nem az ellentétes konzekvenciák lettek levonva ezzel a migrációnak az ilyen szintű engedésével, hogy tulajdonképpen nem, most látszik világosan, hogy nem sikerült az a projekt, amit 73-ban elindítottak, és most ezzel a migrációval egy 2.0-as beköltözést...
Felteszem a kérdést, nem sikerült a projekt? 5 millió embernél igen, 7-nél nem.
De figyelj, a nácizmusban is a németek többsége kedves család és békeszerető ember volt, mégis sikerült egy 50 milliós hullágyat összerámolni.
Jó.
Tehát ott is kisebbség volt a
náci. A kettő között azért nem húznék ki egy egyenes párhuzamot.
Én sem húznék, csak hasonlóságot azért mindenképpen. Azért a többség
ezt ott... sem mondanám.
Jó, én viszont mondanám. Jó. Egyszerűen a társadalmi kár, amit ez a kisebbség okoz, az nem nagyobb, mint a náci-német reláció, és kezd ez is.
Franciaországban nem gyújtogatnak katolikus templomokat az iszlám
nem gyújtogatnak. A benszülött lakosságok gyújtogattak még néha zsinagógákat, stb. Mondjuk ez nem kapcsolódik az iszlámhoz, de ott azért van.
De arra is volt például egyébként Franciaországban.
Pláne Németországban, hogy most minden, mi rá kiírják egy épületre, hogy itt menekültszálló lesz, és másnap már csak ilyen vázak vannak. Tehát igazából azért ez a folyamat van. Ha nem is Franciaországban, Németországban mindenképp. Ez sem domináns, ez sem mainstream, de előfordul.
Mert a franciáknak szerintem egyébként tehát ez a projekt egy sokkal régebbre húzódik vissza, hogy a februári forradalom 1848-ban egy nagyon rövid időre, de igazából polgárjogot adott az összes gyarmatnak, a gyarmatok összes lakosságának, tehát a franciákban egyébként mindig benne volt az, hogy igazából, hogyha valaki a franciaságot, mint eszmélyiséget elfogadja, akkor valójában ők nem támasztanak etnikai föltételt az állampolgárság előtt. És persze nyilván ez a 70-es években búsztolódott, de egyébként Franciaországban egyébként az speciál, ők, aki kicsit ez korábban kezdődött, hiszem, 50-es években is azért már volt ilyen, volt rengeteg bevándorló Franciaországban, a többi országhoz hasonlítva. De ugye ők egy olyan inkluzív modellt kínáltak nekik, ami egyébként a multikultitól teljesen különböző volt, ami azt mondta, hogy nem arról van szó, hogy itt minden kultúrát ugyanannyira szeretünk, mint egy kultúrát szeretünk, a szekuláris Franciaországot, és tessék betartani a szabályt. Ugye ezért is hoztak radikál más törvényeket, mint mások, tehát például ugye az ilyen arcot teljesen elfedő kendők utcai tiltását, meg ezeket, hogy a jogosítványokon nem lehet így fényképezkedni, stb. És ami nekem ebben az egészben a leginkább meglepő, az, hogy érdekes, hogy persze nyilván a számarány is fontos, hogy nagyon sokan vannak, igazából talán az egyik legtöbb számarányban muszlim kisebbség Európában azért Belgium és Franciaország, tehát számuk is nagy, ugyanakkor pedig, hogy viszonylag kevésre sikerült így is integrálni őket. Egyébként a külügyi intézetnek olvastam egy tanulmányát, ahol mindenféle számításokkal húztak egy vonalat, hogy a vonal fölött nem igazán sikerült az integráció, és ez nyilván ugye radikálisok Szíriába harcolni menők, stb. Muszlim populációhoz viszonyított számából következik, és Belgium és Franciaország tökre élen jár. De szerintem ez teljesen megdöbbentő, hogy nem csak egy multikulti nem volt képes teljesen integrálni ezeket.
Azt mondom, hogy az a legrosszabb kérdés, amit általában mindig föltesznek a politikusok, hogy de a többség. Nem számít, hogy többség. Tehát az 5% is elképesztő magas szám.
Én elmondom, milyen baj a többséggel szerintem. Egyrészt tehát az a baj, hogy ezek nagyon nehezen mérhető dolgok.
Igen,
azt gondolom, hogy 7 dzsihadista, aki fölrobbantja magát, fegyvereket csempész, azoknak legalább 3-szor annyi segítőre van szükségük, hogy ez rendben menjen.
A másik...
És van a közösségben, nyilván ez is egy kisebbség, de egy sokkal nagyobb kisebbség, de van a közösségben egy olyan százalékarány, amelyik ezt támogatja.
Hallgatólagosan támogatja.
Tehát
ezt mondom,
és
hogy
egy kis kárörvendéssel tekint az eredményekre.
Pontosan.
Ezt nem tudjuk lemérni.
Én pont ezt hiányolom mindig a muszlim kisebbségtől minden országban. Ez hiányzik, hogy egy ilyen akció után, ami most Párizsban is történt, 50-100 ezres létszámú muszlim tüntetések, ellentüntetéseknek kellene lenni, ahol ki lenne írva, hogy fuck Islam
State. Ne, egy is nem tudom, mi történhetne.
Ezeket én hiányolom. Tehát nincs szolidaritás a francia társadalommal, befogadó állammal. Nincs. Egy ilyen hallgató, és ez hallgatólagos támogatás.
Pontosan. És egyébként pedig tudod, hogy mi az, amit én például hiányolok? Tehát, hogy én szerintem segíthetnének felszámolni egyébként.
Neki kellene felszámolni.
Én egy franciaországi muszlim vagyok, aki egyébként kezmet lábamat töröm, hogy ezért a jólét értén integrálódjak.
És
egyébként pontosan
van,
tudom, hogy ki az a radikális.
Persze, mert ott van a szomszédban, mert láttam, mert hozzá kell vásárolni.
Pontosan.
És ehelyett vannak azok a kampányok, hashtag not in my name. És amit valószínűleg nem muszlimok indítottak el, csak
PC klubok. De akkor már csak egy vagyunk Hornyulától, hogy akkor a cigányok vessék ki maguk közül a bűnözőket. Tehát, hogy...
Én azt gondolom, hogy a különböző társadalmi csoportoknak egymás felé gesztusokat kell tenni.
Persze, ez civilizáció, ez polgári öntudat. A muszlim kultúrában viszont nincs polgári öntudat.
Igen, szerintem
ez... Az egy kőkorszaki vallási alapokon működő törzsi kultúra, és nem ismeri azt a fogalmat, nem feltétlenül ismeri a önmagán kívüli szolidaritást, nem nagyon ismeri. Tehát ez a polgári erény teljesen hiányzik belőle.
Kétségtelen,
tisztelt a kivételnek.
Kétségtelen, hogy sokkal több törzsiességet őriztek meg, mint mondjuk a franciák. Azért ezek talán kicsit erősökő korszaki. De,
jó, nyilván de, csak azért de, karcolok de, ennyire, de, hogy...
Középkorban alakult a vallás.
Jó, csak...
De értem, mit mondasz. Azt mondom, hogy...
Kapják fel fejüket a hallgatóknak. Azt is felkapat.
A kalapát csak kell odaverni, hogy odafigyeljenek.
Szóval ez kétségtelen tény, és szerintem ez egy baromi nagy probléma, hogy mivel igazából a muszlim többség annyira nem hallatja a hangját ebben a kérdésben, és nagyon nehéz megmondani azt, hogy az hány százalék, aki ezt csendesen támogatja. Nagyon érdekes felmérést láttam, egyébként bocsássatok.
Nem válaszolnak, vagy tehát papíron mindig az jön ki, hogy
2%, de pont ezt akarom
és ezt
mondani.
Lobogtatják.
Pont ezt akarom mondani, hogy nagyon érdekes felmérés, hogy nem is tudom el pontosan kik körében végezték el, de hogy nyilván nagyon-nagyon kevés ember volt az, aki teljesen pozitív véleményen volt az ISIS-ről. Nagyon egy picivel több volt az, aki inkább pozitív véleményen volt, és az inkább negatív, meg a teljesen negatív, az meg túlnyomó volt. Igen, nem. De hogy azt nem kérdezték meg, hogy és egyébként mit gondolunk az iszlám államról, hogy az vajon egy muszlim dolog-e, vagy pedig a CIA hozta létre, ami egyébként egy végtelen elterjedt konteó az arab közel-keleten. Teljesen utasítom az ISIS-t, persze, mert az amerikaiak csinálták. Tehát ez is lehet egy dolog. Azon kívül, hogy minden radikális mozgalomnak, hogy ennek is vannak ugye rejtőzködő szavazói. Tehát nem feltétlenül vallom azt be, hogy egyébként ez tökre egyetértek, mert hát azért mégiscsak.
Nem maradnak rejt.
A legegyszerűbb holland radikális pártot sem érik úgy, hogy hát megkérdeztünk 100 embert, 8, úgyhogy akkor 8%. Nem, hát azt mondják, hogy valószínűleg 13, hiszen rejtőzködő szavazók vannak. De most ezen, hogy mondjam, nem a hangulatot akarom kelteni, azt mondom, hogy ez egy végtelen bizonytalan kérdés. Nem lehet tudni pontosan.
Nyilván akkor ezek fontos hangulatok.
Így van. Tehát most nem akarok olyasmit súgálni, hogy egyébként őket rendkívül sokan támogatják, inkább azt akarom mondani, hogy a pontos, a támogatottságuk pontos és minőségi fölmérése az egy végtelen bonyolult kérdés. És az, amit egyébként szintén PC módon hangoztatnak egy csomóan, tudnélik, hogy ja, hát ez 7 ember, és egyébként meg a túlnyomó többség meg ezt elítéli, az ebből a szempontból nem állja meg a helyét szerintem. Mármint, de még lehet igaz, de hogy nem egyértelmű igazság, az kétségtelen tény.
Hiszen vannak-e ma már egyértelmű igazságok?
Jó, oké. Okay.
Persze van, most azért nem menjünk el Nietzsche irányába.
Ja, igen, már az elején is bedobtad Wittgenstein. Azóta néztük ott, hogy szótárat, hogy mi van. Az valami német, azt tudom. De. Ja, egyébként még szerintem a PC témakörben, amit esetleg még föl lehet vetni, az, hogy...
Még emlékszem, bocsánat, hogy szabadba vágok. Eszembe jutott még a múlt adásban, amikor beszélgettünk itt a Békéssel, azt hiszem.
Böcskeivel.
Azt, hogy valamelyiküknek volt egy nagyon jó gondolat arról, hogy egy demokratikus vitában, ha van két egyenlő értékkel rendelkező, tehát konkurens vélemény, ami egymással vitatkozik. Az Európában általában ez a konzervatív és a liberális vélemény, és mindegyiket ugyanakkor értékű, legalábbis társadalmilag, akkor ezt a patthelyzetet csak egy külső harmadik erőt fogja tudni eldönteni, méghozzá sem vagy másik javára, hanem a saját maga javára. És valószínűleg, hogy az iszlám vallás is lehet egy ilyen harmadik erő, ami majd ezt a vitát eldönti, hogyha esetleg egy bizonyos esetleg dominanssá válik a társadalmon belül. Ez egy lehetőség, nem mondom, hogy így lesz, de ez egy lehetőség, és ez egy baromi igaz képlet, hogy tehát a demokratikus vitának az a háttúltője, hogy patthelyzet, mindig patthelyzet alakul, hiszen minden vélemény egyenértékű. És mindig egy külső erő fogja eldönteni a saját maga javára.
Szerintem a válasz C, mert hogy mindkét dolog önmagában teljesen igaz, de nem látok köztük összefüggést. Nem, tehát az, hogy szerintem akár az iszlámnak, vagy bármilyen más vallási alapon szerveződő közösségnek nincs akkora számaránya Európában, még, hogy ez el tudjon dönteni bármit.
Azért mondom,
de hát
még,
hogy? Tehát, hogy egy 500 milliós Európában, ahol mondjuk 500 millió iszlám vallású, szerintem túlzott.
Pali, ez még most nem aktuális, amiről beszéltem.
2100-ban?
Nem tudom, tehát jó, sem vagyok. Okay. Esetleg a tendencia most így van, és akkor ezt a vonat én most egy picit képzetben meghúztam.
De egyébként,
és nem tudom, hogy ez mikor fog, vagy egyetlen be fogja következni. Ez egy lehetőség.
Valóban kevés egyébként Európa számarányában a muszlim lakosság, viszont a politikai súlyuk az jóval nagyobb.
Pláne, hogyha mondjuk az követeléseket nézed meg, hogy mondjuk saria a törvénykezés, és amiben szerintem Európában nincs lehetőség ennek a bevezetésére, legalábbis nem tudom, hogy ez
Európában erre nincs lehetőség. Franciaországban meg különösen.
Erre technikailag, hogy ez hogy lesz képes, de hát nyilván, hogyha elér egy bizonyos, egy társadalom elér bizonyos, tehát arányaiban ez a kisebbség elér egy mértéket,
kritikus
tömeget, akkor ez esetleg változhat, hogy kiiktatnak először egy-két elemet az alkotmányból, egy politikai alkuknak a keretében.
És akkor szépen tömeget, hogy legyen mondjuk egy párt, amely mondjuk koalíciós helyzetben, tehát kormány.
Először még csak
nem akarok magyar párhuzamokat vonni, de először, ez már, mint hogyha megtörtént volna.
Először mindig a mérleg nyelve lesznek, mondjuk egy 3%, és akkor ők kellenek ahhoz, hogy az egyik fél kormány tudja alakítani, és tenni kell nekik egy gesztust. És szépen lassan ezek a gesztusok, ezek gyűlnek, és akkor a következő változásban már 10% lesz. És csak most nyilván egyszerűsített példát hoztam, tehát ez nem semmilyen egyszerű, de ezek tehát minden abból fakad, hogy a társadalomnak milyen arányai vannak. És hogyha ezek az arányok folyamatosan változnak, illetve az egyik közösség folyamatosan nő, a másik folyamatosan csökken, akkor ez a politikai térképen is ez látszani fog majd. Ez még most nem holnap lesz, ez csak úgy mondtam, hogy a közeljövő.
Mondom, hogy van Magyarországon is egy olyan fundamentalista vallási csoport, amelyik elég radikális követelései vannak, nincs igazán valódi társadalmi támogatottsága, viszont erőteljesen tudja befolyásolni a véleménye a mai magyar politikát.
Melyik ez?
Kérdés hátán.
Jó, hogy nem tudok magyarországi fundamentalista csoportról, amelyeket nagy politikában részt vennem.
Én sem tudok erről, csak azért kérdeztem, hogy őszinte volt a kérdésem.
Hát csoport nincsen, mert képviselőt ismerjük és szavazóját ennek a pártnak.
Szóval, amúgy szerintem a muszlim kisebbségnek szerintem azért van politikai súlya nagy, mert
egyszerűen a létszámban vannak, a létszámuk miatt. Tehát
létszámok és a követelések, és szerintem elképesztő módon tematizálják egyébként most az európai politikát, és a nyugat-európai politikát
de már régen beszélek, hogy ez egyszerűen az arányokból
fakad. Nem csak félni, hogy egyik napról másikra be akarják vezetni a sariát, ami az, hogy ettől függetlenül fölborítják egyébként a politikai egyensúlyt Európában, az tök reális szerintem. Tehát nem kell most azon gondolkozni.
Én erről beszélek.
Hogy igen tehát nem kell feltétlenül azon gondolkozni, majd egy párt esetleg mérleg nyelve, stb.
Meg ők amúgy sem nagyon tudnak mit kezdeni az ilyen pártosodással, mert annak megint nincs náluk hagyománya. Ilyen imámok majd megmondják, hogy na, akkor tessék erre menni, és akkor tehát ilyen szintű vezérlés lesz ottan. Tehát megint nem a szavazói büszkeség ott
de
megint nem lesz.
De nem tudod, hogy nincs valaminek hagyománya, tehát hagyománynak pont az a lényeg, hogy jó, tehát ez egy változó folyamat.
Változó folyamat, de azért látjuk, hogy az iszlám mennyit változott a kezdetek óta, túl sokat nem.
Tehát, nem ilyen rengeteget változott az iszlám. Nem ismerem annyira az iszlám történetet.
Hát mondjuk, hogy a kereszténységhez képest bármilyen fiatalabb vallás az iszlám, de azért a kereszténységhez képest nem
változott.
Mármint a kereszténységet úgy értem, hogy a Jézus előtti...
Hát, hogyha veszük azt a 600 évet, ami ugye jó, a két vallás között van, akkor végül is, hogyha ők most 1400-500 körül vagyunk, akkor így a kereszténységhez képest nem nagyon...
Ja, de szerintem a kereszténységet...
Jó, megyünk hozzá, hogy a fejlődés, tehát a történelmi fejlődés általában exponenciálisan változik, ugye? Csak mondjuk 1700 környékén, de...
Meg
akkor a bűzburgi boszorgány...
Szerintem viszonylag nehéz összehasonlítani egyébként, tehát néhány felületes hasonlóság ellenére a kereszténységet és az iszlámot elég nehéz összehasonlítani.
Nehéz.
Szervezetileg, dogmatikailag,
stb. De ez nem a vallás miatt fognak, hanem a mögöttük lévő társadalom.
De úgy beszélünk az iszlámról, mint hogyha nem az lett volna mondjuk az antikirodalomnak legjobb átmentője, csak az egész antikultúrának. Tényegében. Vagy nem az
persze, az úgy lehet, hogy
a kulturális teljesítményét nekem eszembe sincs vitatni.
Az iszlám kulturális teljesítményét fantasztikusak.
Én a politikai teljesítményről beszélek most kizárólag. Tehát a kultúráját én kalapomat emelem.
Az iszlám kulturális teljesítmények egészen fantasztikusak. Az iszlám viszont politikai válságban van szerintem legkésőbb, nem is tudom, 1800 tól kezdve, egyszerűen arról van szó, hogy az európai gyarmati hatalmaknak még a legerősebb muzulmán ország, ugye az Oszmán Birodalom sem jelentett egyáltalán kihívást, nyugodtan bármelyik részét leszakíthatták, sőt, igazából 1800-ban már akkor, 1800-as évek elején az volt a legnagyobb téma, hogy igen, attól függően, hogy a Európa beteg emberéről hogy válnak le ezek a részek, ki mire teheti rá a kezét, és szóba se került, hogy igazából a muszlim ország, az Oszmán Birodalom az hogyan tud ez ellen védekezni, nem fog tudni. Tehát, hogy olyan politikai hátrányban és válságban vannak ami szerintem a mostani problémáknak sokkal inkább okozója, mint valami atavisztikus elképzelés egyébként nem is tudom, ezeknek az embereknek az eredendő gonoszságáról. Valójában ez egy ilyen posztkoloniális trauma valahol még mindig szerintem. Ami nem ment fel senkit, tehát nem arról van szó, hogy persze a társadalom tehet arról, hogy gyilkolászom az utcán, nem arról van szó, csak arról van szó, hogy a probléma gyökere inkább ez a posztkoloniális dolog szerintem.
De hát ugye ez meg is marad, tehát ez a hát az a baj, hogy a centrum országai is úgy van, a gazdaságoknál fogva úgy vannak berendezkedve, hogy nem igazán tudnak ezek nélkül, a gyarmatok nélkül létezni. Ugye a fogyólakosság probléma, amit folyamatosan ott föl kell tölteni, tehát ez ettől nem nagyon fognak tudni elszakadni, legalábbis nem nagyon látok esélyt arra, hogy ez meg fog változni, ez a fajta attitűd. Tehát az, hogy a határlezárás, mert ugyanis nem lehet ezeket, tehát nem fogják tudni megoldani a centrum országai a megfelelő, az elvárt gazdasági növekedés eredetnek az országok nélkül.
A migráció, az persze megint egy más kérdés, de abban most már
szerintem világos, csak így.
Sajnos arra már nincs.
Csak így hajánál fogva ide rángattam.
Igen.
Arra meg kitérünk máskor.
Így van.
Hát azt hiszem, hogy lassan lejár az időnk, úgyhogy hiszem új belépőként először én köszönöm meg mindenkinek a beszélgetést.
Köszönjük
a nézőknek a figyelmet.
Hallgatók.
És persze hallgatók, hiszen ez egy rádió.
Igen.
Sziasztok.